hallgassuk meg szeretteim Istennek szent igényét, amelyről most szólni kívánok hozzátok. A Márk írása szerinti evangélium 3. fejezetében, 27. versben van ez az ige. Senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javai, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős ember, akkor kirabolhatja a házát. Én azért választottam éppen ezt az igét, mert az elmúlt héten alkalmam volt végre nyugodtan végigolvasni a Tamás evangéliumát. És abban az evangéliumban találtam egy verset, ami párhuzamba kívánkozik ezzel, és ez párhuzamba amazzal, és a kettőnek egymás mellé állítása gazdag elmélkedési anyagot ígér. Így hoztam most ezt az igét, és mindjárt felolvasom hozzá a Tamás evangéliumának vonatkozó igéjét. Aztán majd szólok néhány mondatot a Tamás evangéliumáról, és együttesen értékeljük aztán ezt a két bibliai verset. Hát még egyszer hallgassuk meg az evangéliumi szöveget. Senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős embert, akkor kirabolhatja a házát. Tamás evangéliumában van egy ilyen ige. Jézus mondta, az atya háza hasonlatos ahhoz az emberhez, aki egy hatalmasságot meg akar ölni. Kardját a házába vitte és a falba döfte, hogy megtudja, elég erős-e a keze. Azután ölte meg a hatalmasságot. Na, a Tamás evangéliumáról valamit, testvéreim, 1945-46-ban Felső Egyiptomban ásatások folytak, és egészen meglepő eredményre jutottak egy ponton. Egy bizonyos Nag Hammadi nevű egyiptomi városka közelébe kiástak egy valóságos teológiai szakkönyvtárat. Egészen meglepően dús eredménye volt az ásatásnak. Nem tekercs formában, hanem ilyen papírus lapok, lemezek formájában csaknem 1000 oldal kézírást találtak, 13 kódexbe összegyűjtve, és ezen az 1000 oldalas hatalmas anyagon körülbelül 50-51 teológiai tanulmány sorakozik egymás mellé. 800 oldal, a csaknem 1000 oldalból sértetlenül maradt meg, úgyhogy teljesen könnyen lehet olvasni ezeket a kéziratos kódex lapokat. Na, ebben a sorozatban, a 3. kötetben van a Tamás evangéliuma, ekkor került elő a Tamás evangéliuma, amiről az egyházi atyák célozgattak, idézgettek az előző, már az első évszázadban, de nem volt együtt ez a kéz, az most került elő, 1945-ben az egész kézirat, ebben a hatalmas teológiai gyűjteményben. Tamás evangéliuma, ezt a nevet adták neki, azért, mert van ilyen is, hogy Tamás könyve, és a Jézus gyermekségéről szóló könyve Tamásnak, tehát Tamás nevéhez különféle iratok fűződnek, ez a legsajátosabb, a Tamás evangéliuma. Ez igazából 114 egységet tartalmaz, egy-egy egység több, mint egy mondat, de kevesebb, mint egy történet vagy bekezdés. Így hallottatok egy ilyen mondatot a Tamás evangéliumából, 114 gondolati egység van benne. Ezeknek jelentős része azonos, vagy legalábbis nagyon-nagyon hasonló az evangéliumokban található szövegekkel. Bizonyos helyen azonban, mint hogy itt is halljuk, látjuk, eltér a Tamás evangéliumnak a szövege az evangéliumi szövegtől. Még annyit róla, hogy ebben a 114 egységben csak is gondolatok vannak. Nincs gyógyítási történet, nincs csodatörténet, nincs a keresztről szóló történet, sem egy szó sincs a Golgotai keresztről. Ezek csak is mondások, Jézusnak összegyűjtött mondásai, és hát most a tudós világ foglalkozik ezzel a nagy felfedezéssel, amelyik visszautal a Krisztus utáni első 1-2 századba, tehát egészen messzire, egészen a forrásokig visz vissza ez az írás, és most folyik igazából nemzetközi méretekben ennek a feldolgozása. Tehát ebben a nemrégiben feltalált kéziratban, kódex lapon van ez a vers is, amelyet még egyszer olvasok, tehát azt hiszem kihallatszik ebből az egyszerű magyar fordításból is, kihallatszik a régiesség, kihallatszik valami nemes hitelesség, amit aztán közelebbi elmélkedésünk tárgyává kell tenni. Általában mindegyik egység ezzel kezdődik, hogy Jézus mondta. És akkor kettős pont, és jön a szöveg. Hát ez is ilyen, hogy Jézus mondta, az atya háza hasonlatos ahhoz az emberhez, aki egy hatalmasságot meg akar ölni. Kardját a házába vitte, és a falba döfte, hogy megtudja, elég erős-e a keze. Azután ölte meg a hatalmasságot. Mind a két helyen arról van szó, hogy valakit le kell győzni. Valami győzelem árán lehet előbbre jutni, szabadságra jutni, vagy a hatalmasnak a kincseihez jutni. Tehát a gondolat maga a küzdés. Hozzátartozik az ügyhöz a küzdés is. Olyan kedves ennek a Tamás evangéliumának a fogalmazása, azt mondja, az atya háza olyan. Az evangéliumot inkább így mondják, az Istennek országa olyan. Ez egy kicsit szűkebb körű, de annál melegebb, bensőségesebb kifejezés, hogy az atya háza. Tamás evangélista tehát abból indul ki, hogy van a mennyei atya, a mennyei atyának van háza, abból be lehet jutni, és ő elmondja, hogy milyen feltételekkel, milyen szabályok mellett lehet abba bejutni. Az atya házába való bejutás tudományát adja, és az atya házába való bejutás egyik fejezete az is, hogy harc, küzdelem. És elmondja ezt a különös történetet, hogy viszi a kardját, és ott bent már az ellenségnek a házába a falba döfi, hogy ezzel ellenőrizze, hogy van-e ereje a kezének, hogy milyen a kezének az ereje. És amikor megbizonyosodik, hogy van ereje, akkor megy bele a küzdelembe, és ledöfi az erőset. Az atya házába való bemenetelnek van ilyen feltétele is, hogy küzdelem, harc. A másikban is, tulajdonképpen az evangéliumi szövegben is ilyesmiről van szó. Senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, ha csak előbb meg nem kötözi azt az erős ember. Na mi a lényeges különbség a két szöveg között? Most ne akadjunk, az egyiknél megkötözi, a másiknál megöli, nem ez a lényeges különbség, hanem az a lényeges különbség, hogy az evangéliumban ez az egész művelet, ez Jézusról szól. Ha az összefüggésre emlékeztek, Jézus vitázik a Jeruzsálemből jött eretnek vizsgáló bizottsággal, de tulajdonképpen erről volt szó, hogy híre terjedt a Jézus tanításainak, és kiszállt egy inkvizíciós bizottság Jeruzsálemből, hogy megvizsgálja Jézus gondolatait, tanításait, mert az a hír terjedt el, hogy igaz ugyan, hogy eredményesen űz ördögöket, de ezt nem mennyei fölhatalmazással, hanem a Belzebub által, az ördögök fejedelme által cselekszik. Tehát ezt a vitás ügyet kellett hitelesen kivizsgálni ennek a inkvizíciós bizottságnak, ez kiszállt Jeruzsálemből, elment oda, ahol Jézus tanította, a Galileai tó vidékére, partvidékére, és ott történt ez a találkozás. És amint hallottuk, Jézus példázatokat mond nekik, hogy hát hogy gondoljátok ezt, én Belzebub által üzöm ki a Belzebub szolgáit. Hát ha egy ház meghasonlít önmagával, egy király, egy fejedelem parancsolat, hogy a szolgáit kivégezzék, akkor vége annak a birodalomnak. Ha meghasonlít önmagával a sátáni birodalom, és a sátán által űzi ki a sátán, hát akkor vége, amúgy is vége a sátán világának. Tehát Jézus vitázik ezekkel az írástudókkal, és eközben hangzik el az, hogy hát egy erős embert is nem lehet másképp kifosztani, csak úgy, ha előzetesen valaki megkötözi. Bemegy hozzá, birokra kell vele, legyőzi, megkötözi, és azt elviszi a kincseit. És ez egyértelműen Jézusra vonatkozik. Jézus Krisztus az, aki jött mennyei megbizatással, igenis bement az erősnek, a sátánnak, a démoni erőknek a világába, megkötözte a démoni világ fejedelmét, és most kifosztja a démoni fejedelmiségnek a rabjait, fölszabadítja az embereket, új életre szabadítja föl addigi megkötöttségeiből. Tehát itt egyértelmű a képnek az alkalmazása, a gondolatot Jézusra alkalmazza. Az evangélista Jézusról van szó, ő az, aki harcol, ő az, aki győz. A Tamás evangéliumában viszont nem így áll a dolog. Tamás evangéliumában Jézus szólítja föl a hallgatóit, hogy ti vagytok azok, akiknek igen, azt a bizonyos kardot oda kell döfni a falba, hogy megtudjátok, van-e erőtök. Most mind a kettő természetesen igaz, nem zárja ki egyik a másikat, csak a szemlélet más, a néző pont más. A Márk evangélium, és vele együtt a Máté is, az evangélisták tehát Jézusra tekintenek úgy, mint aki elvégezte a nagy küzdelmet, aki győzelemre vitte az ügyet, legyőzte az ellenséget. Ja, Jézus pedig a Tamás evangélium szerint fölszólítja a hallgatóit, hogy ti készüljetek a harcra, és vizsgáljátok meg, hogy van-e erőtök. Egyébként egyéb helyeken is ez a gondat megjelenik Jézus tanításában. Később a Lukács evangéliumában olvassuk ezt, hogy aki tornyot akar építeni, az először vessen számot, hogy tudja-e végigvinni az építkezést. Aki háborúba megy, az először vessen számot, hogy mekkora serege van. Tehát a gondolat egyebütt is megjelenik az evangéliumokban, hogy harc, építkezés, küzdelem, és hát számot kell vetni azzal, hogy telik-e rá. Tehát mondom, a lényeges különbség az, hogy az egyik nézőpont az, hogy én szemlélem Jézust, aki kivívja a győzelmet nekem, javamra, és esetleg engem fölszabadít. Én szemlélem a győzelmes Jézust. A másik, a Tamás evangélium pedig azt sugallja, hogy ti emberek, ti vagytok azok a harcosok, akiknek a magatok harcát meg kell vívni. Most mondom még egyszer, nem szabad ezt a kettőt szembeállítani, de elgondolkoztató mégis ez a különbség. Én elgondolkoztam rajta, és nagyon sokféle gondolatot mozgósított bennem ez az összevetés, ez az egybevetés. Még arra gondoltam, hogy a keresztényeknek, nekünk is valljuk be, minnyájunknak, a kereszténységnek egyik alapvető kísértése a passzivitás. Az, hogy én szemlélem az Isten munkáját, gyönyörködöm benne, esetleg ide imádkozom, az Isten kezét mozgásba akarom hozni, cselekedjék valamit az Isten, és én gyönyörködöm abban, ahogy az Isten cselekszik, részesedem az ő cselekvésének a gyümölcsében, a Jézus győzelmében, én is részesedem, de a lényeg az, hogy én szemlélődő vagyok. Tamás evangélium meg azt mondja, hogy harcos legyek. Tegyük egymás mellé ezt a kettőt. Szemlélődő vagy harcos. És mondom még egyszer, a kereszténységnek jellegzetes kísértése az, hogy a szemlélődés állapotába húzódik vissza, és onnan figyeli. Pláne próbálja irányítani az Isten munkáját. Hát ez nem jó. Szemlélődni is kell. De hogyha a kereszténység lassan átcsúszik oda, hogy szemlélődés, csodavárás, majd az Isten, és én pedig csak úgy rejtőzöm és várom, hogy hulljanak az ölembe az Isten győzelmének a kész gyümölcsei, ez nem jó. A Tamás evangéliumában biztosan valami eredeti jézusi hiteles örökség van. Vagy tudnék, ti vagytok azok, akiknek a kardot ki kell húzni, akiknek a harcot meg kell harcolnotok. Tehát ez a mostani elmérkedésünknek a témája, testvérem, és már is elhangzott benne. igazából isteni felhívás, ne legyen csak passzív szemlélődés a kereszténység, hanem legyen benne aktivitás, legyen benne dinamika, el egészen odáig, hogy már-már harcnak is lehet nevezni azt, amit csinálunk. Mert ezek ilyen szép sorban vannak egymás mellett, és nem is szabad a szavakon sokat nyargalni. Munka, erő, Pál apostol a sportnak a kifejezéseit is használja, azt mondja, úgy öklözött, mint aki nem levegőt vagy, de valóságos helyszíni közvetítést ad stadionból az öklözőkről, tehát Pál beszél a sport kifejezésével, beszél a katonaság, a harc kifejezéseivel, ezek mind-mind jelzések valamiről, a szellemi életnek a dinamikájáról. Arról van szó, hogy ahol valóságos keresztény élet van, ott valamiféle dinamika van. Ott nem csak passzivitás, nem csak az, hogy eltűröm, kivárom, remélem, majd az Isten végig csinál, hogy nem csak ez van, hanem igenis erőknek a birtokában van az ember, és ezeknek az erőknek a birtokában aktív lesz, dolgozik, sőt, netán harcol is. De persze van egy ilyen józan figyelmeztetés a Tamás evangéliumában, hogy először ne kezdjünk ki az ellenséggel, a kardot először a falba kell döfni, hogy meglássuk, hogy mekkora erő van a kezünkben. Mert a szélsőségekhez hánykolódunk, hol elrejtőzünk a harc elől, hol pedig fejjel neki a nálunk erősebb ellenségnek, és vereséget szenvedünk. Tehát engem azért gondolkoztatott el nagyon ez a különben a bizarr, majdhogy nem bizarr, régies, furcsa fogalmazás, kardját a házába vitte és a falba döfte, hogy megtudja, elég erőse a keze. Tudod-e testvére, ekkora erő van benned? Bizonyos harcok elől nem lehet kitérni, van-e erő, hogyan tudod a harcokat megvívni, vagy pedig csak az a megoldás, hogy elfutni és várni, majd az Isten győz, majd az Isten csodát tesz. Itt van a téma, és bizony ez megérdemel alaposabb elmélyedést, testvéreim. Elmondok most két ilyen példa esetet, hogy mérlegeljük, hogy hogy is kell tehát viselkednünk. Egy kedves fiatalabb testvérünk mondotta el azt, hogy hát gyűlt bennem az indulat, aztán bementem a hivatalba, és jól megmondta neki. Hozzátette, igaz, hogy utána kiütéseket kapott a bőrök, de legalább megmondtam. Hát itt van egy érdekes magatartás. Gyűlt a feszültség, aztán kiadtam, ezáltal megszűnt a feszültség, de mégis mutatkozik a bőrömön, hogy valahogy nem egészen jól harcoltam meg ezt a harcot. Kiütéses lett a bőröm, mondja utána. A másik azt mondja, hogy igen, hát engem is ért igazságtalanság, és pedig egy konkrét személy részéről, tehát én keresztény ember vagyok, nem foglalkozom vele, megbocsátok neki. Nem megy bele a harcba, nem mondja meg esetleg a másiknak, hogy testvér, hát hogy is viselkedelte? Nem, hanem a megbocsátás címén lesz passzív. Most melyik a helyes magatartás? Megmondom, de kiütéseket kapok, vagy nem mondom meg, megbocsátok, de vajon tényleg ott egészen belül benn van-e, vagy pedig egyszer itt is jönnek a kiütések, vagy az idegösszeomlások. Mit vált a helyes megoldás? Testvérem, nagyon sokszor, erre most eszméltem rá én is, nagyon sokszor mi megbocsátás címén elkerülünk az harcokat. Mert a jó keresztény az mindent megbocsát, mindent lenyel, mindent eltakar, elfedez. És ez a Tamás ige kezdett engem arra eszméltetni, hogy igen, megbocsátani, azt feltétlenül, és megmondani. Tehát nem megmondás helyett megbocsátani, mert így aztán olcsón megúszom a dolgot. Megtörténhetik az, hogy a megbocsátás végül is felelőtlenséget rejt magában. A könnyebbik dolog az, hogy megbocsátok neki, anélkül, hogy kitisztáznám. Engem ez a Tamás ige, ez a kardoskodó, kardos ige, ez arra vezetett, hogy talán Jézusnak volt ilyen gondolata is, hogy igen, megbocsátani, és a megbocsátásnak a tisztaságában, a visszanyert szeretetnek a tisztaságában mégiscsak a harci részét is, a megmondás, a megvitatás részét is elvállalni a dolognak. Ez nagyon nehéz lesz, én tudom mondani, nekem magamnak is új volt a dolog, ahogy fölindított ez a Tamás ige erre a töprengésre, hogy nem történik az keresztény körökben, hogy megbocsátás címén felelőtlenek maradunk a másikkal szemben. Ennyire eljutottam ebben, biztos vagyok, hogy ez a megoldás, hogy igaz szeretettel megbocsátani, és minthogy már tiszta vagyok, lehetek Istennek eszköze annak a megmondására, ami a másik emberben bűn, vagy hiba, vagy mulasztás, vagy szégyenletes dolog. Keresztény körökben ilyesmiről nem szoktunk beszélni, mondom, inkább a passzív rész, azt hiszem érzékelitek esetleg, hogy a dolognak a passzív része szokott érvényesülni a mi programunkban, és ez nem jó. Mert nagyon sok megfigyelés, tudományos vizsgálat mutatja, hogy amikor örökké visszahúzódik az ember a passzivitásba, akkor benne egy olyan anyag feszít, robbanásra érlelődik, ami nagyon kártékony lesz az egész életére nézve. Szakmabeliek már tudják, hogy itt járkálok a stressz probléma környékén. A stressz helyzetekkel mit kell csinálni? Ami külföldre szakadt hazánk, fia Seje János. Sok könyvet, előadást, mindenfélét írt, tartotta a stresszről, és ő állapította meg azt, hogy kellenek ezek a harci feszültségek az élethez. Ha túl sok van belőlük, az is rossz, mert abban elpocsékolódhatik az ember egész életenergiája, az ő felfogása szerint. Az is rossz, hogyha túl sok stressz helyzet van, túl sok harci helyzet van, de szerinte az ugyanígy rossz, ha semmiféle harci helyzetet nem vállal az ember. Ha örökké csak elfut a csatatérről, ha örökké csak passzivitásba vonul vissza, és ezt keresztjénül még meg is ideologizáljuk, hogy én megbocsátok a másiknak. Tehát a stressz ügyről van szó, és el kell fogadnunk ennek a tudós hazánk fiának azt a gondolatát, hogy igenis mindenkinek vállalnia kell éppen az élete, a harmóniája, a lelki erőnléte érdekében el kell vállalnia a maga harcait, a maga ellenségeit. Föl kell mérni, és igenis a teljes szeretetnek a evangéliumi jegyében és erő hatásaiban igenis bizonyos harcokat kell vállalni. Nagyon érdekes egyébként ennek a Seje Jánosnak a nyilatkozata, most 71 éves, az egyik folyóiratunkban jelent meg egy nagyon érdekes riport, egy interjú Seje Jánossal, és ebből néhány sor nagyon figyelemre méltó. Beszél arról, hogy tehát hogyan lehet egyensúlyban tartani az életünket a különböző stressz helyzetekben, és így folytatja. Ez a magatartás nagy segítségemre volt néhány éve, amikor az orvosom azt mondta, hogy rákos vagyok, és csak néhány hónapon van hátra. Nem voltam hajlandó kétségbe esetten elfordulni az élettől, vagy szemrehányást tenni a sorsnak. Elhatároztam, úgy élek és dolgozom tovább, hogy nem törődöm azzal, mi lesz a vége. És már nem tudom bizonyítani, talán ez a magatartás segített a szervezetemnek, hogy legyőzze a betegség, a rákövetkező operációk és felgyógyulás stresszét, és azóta, ahogy ön is látja, még működöm, méghozzá egész jól ketyeg a szerkezet. Több évvel a diagnózis után. Már Seje János orvos, és valószínűleg nem akárki vizsgálta meg, nem dilettáns, és orvosok egymás közt tudnak beszélni, megmondta, hogy kollégám rák, néhány hónapod van. Ezt mutatta a diagnózis. Itt volt a nagy stressz helyzet, itt a nagy ellenség. És mit csinálok ezzel az ellenséggel? Sej János azt mondja, hogy nem voltam hajlandó megfutamodni. És gondoljunk csak arra, becsületes, hogy egy hasonló helyzetben mi hogyan csináltuk volna. Jön egy orvos, és azt mondja, Magyarországon nem szokták megmondani, a kerülőföl intézik, vagy nem intézik el. Tehát Amerikában, Kanadában, ahol ő van, ott kötelező. Egyenesen perbe lehet fogni az orvost, hogy felhallgatja. Ez az orvosi etika, hogy meg kell mondani szemtől szembe, miről van szó, megmondta. Itt van egy nagy stressz helyzet, néhány hónapod van hátra, itt van az ellenség, jön a nagy ellenség. És azt mondja, nem vagyok hajlandó behódolni. Hogyan lehet küzdeni? Ő megtalálta a módját, van az életemnek küldetése, van munkám, van értelme, öröme az életemnek, mintha mi se történt volna. Úgy győzök, nem veszek volna tudomást. Csinálom tovább a dolgomat. Ez az egyik fajta eset, a harcnak, a küzdelemnek az egyik esete, amit így lehet mondani, hogy a védekező küzdelem. Mert itt kívülről jön a támadás, és a harc, a kereszténység harci eleme a kívülről jövő támadással szemben realizálódik. Nem veszek róla tudomást, csinálok a dolgomat, és lám a szerkezet milyen jól ketyeg évek múlva is, mikor hónapokat profitáltak már csak számomra. Van tehát egy ilyen védekező harc. Na de a kérdés az, hogy ezen túlmenően van támadó harc is. Ez egy új fejezet. A védekezés még csak elismerik. Hát igen, arra jogunk van és kell is. A védekező stressz. De van ilyen támadó feladata is a keresztény embernek. Aki az atya házába be akar menni, annak netán támadó harcot is kell kezdeményeznie, mint hogy a Tamás evangélium szerint egyenesen felszólítja én is ilyesmire az övéit. Most lehetett látni a tévében Martin Luther King-nek a filmjét. Hát Martin Luther King-re emlékezünk, többen bizonyára látták ezt a filmet. Hát ott támadó harc volt, ott nem védekező harc, támadó harc, de ahogy Pál mondja, mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, nem földiek. Van olyan támadó harc, mint ahogy Martin Luther King csinálta, hát ott végezte, ahol Gandhi, és ott végezte, ahol Jézus Krisztus, jó helyen végezte. De ő elvállalta azt, hogy támadó a gonoszság, az igazságtalanság ellen támadásba is kell átmenni sajátos módszerekkel. A szelítségnek az erejével. Nem úgy, hogy emitt brutalitás, véres, verekedés, megalázás, börtön, és itt a... Tehát akkor gyűjtsük össze a magunk véres ellenálló erejét, és ugyanaz véresen. Martin Luther King nem így, de a harc részét vállalta a dolognak. Igen, itt egy elvégzendő harc, egy kivívandó győzelem van előttünk, és igenis, van ilyen is. Tehát ez a Tamás evangéliuma és ennek az idézett verse erre utalt, és hogy nem csak azt kell szemlélni, hogy Jézus legyőzte a sátáni erőket, hanem Jézus megtanít minket, hogy hogyan lehet legyőzni a sátáni erőket. Jézus segítséget nyújt arra, hogy hogyan lehet a sátáni erőket legyőzni. És ebben itt van egy ilyen figyelmeztető, hogy ne menj mindjárt neki a sátánnak, hanem először nézd meg, hogy a kezed ereje, mi ereje mekkora, mire telik? Beledöfi először a karját a falba. Na, még egy fontos és már záró gondolat, hogy ellenség, kardot beledöfni a falba, és itt van. Hát tudjátok ki, hogy kicsoda az első számú ellenség. Remélem már jutottatok akkora önismeretre, hogy bőrön belül van az első számú ellenség. És az ős harc, amit meg kell harcolnunk, az igenis önmagunk ellen. Azt a kardot elsősorban valahol magunknak kell beledöfni. Van-e erő magamba beledöfni az igazság kardját? Például ilyesmi, hogy bűnvallás. Ez az, hogy a kardot a falba, önnön életem falába beledöftem. Képes vagy-e ilyesmire, testvérem? Mert ha ilyesmire nem vagy képes, akkor ne kezd bele nagyobb harcokba. Na ez a mai mondani valóm, testvérem, egy elhanyagolt eleme a keresztény életnek. Az atya házába nyitva az út. Mindenki szívesen lát az atya. De igaz az, amit a ige más helyen így fogalmaz meg, hogy sok háborúságon által kell nékünk Isten országába bemennünk. Sok háborúságon által Isten országába, az atya házába. A keresztény életből nem maradhat el ez a küzdő elem, ez a harci elem, amelyik nem szemléli Jézus küzdelmét, hanem erőt merít belőle, hogy ő is a maga küzdelmét végezze. Tehát még egyszer mondom ezt a lényeget, igen, megbocsátani, és aztán az igazság nemes harcát megharcolni. Hogy Pál mondja, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Nemes harc, van nemes, van nemtelen harc, kicsinyes harc, önzés, érdek harc, meg felekezeti torzsalkodás, vannak csúnya harcok, hajas harc, nem erre szólít itt az ige, ama nemes harcra, amelyikben valóban az evangéliumról, Isten szeretetéről, Isten igazságáról van szó, Isten szeretetének netán a keményebb változatáról is. Megbocsátok, és megmondom. Megbocsátok, és ilyen címen nem leszek gyáva, és vissza a húzódom a magam biztos kis hallgatásába. Senkit nem akarok természetesen erőszakosan rávenni, semmiféle harcra, csak meg kellett hirdetnem ma délelőtt ennek a Tamás igének a fölindítására, meg kellett hirdetnem néktek is azt, amit megértettem, testvérek. A keresztény életnek van harci eleme, aktív, dinamikus eleme is. És igenis, először vizsgáljuk meg, hogy van-e erőnk, és ha úgy találjuk, hogy nincs erőnk, akkor igenis kiáltsunk erőért, míg eljutunk oda, hogy mindenre van most már erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Imádkozunk.